magamnak is felolvastam. Az irat hátára ez van írva, mint láthatja. Néhány feljegyzés a Gloria Scott háromárbócos útjáról, a Falmouth-i indulástól 1855. október 8-tól kezdve a hajó pusztulásáig, 1855. november 6-án, az északi szélesség 15 fok 29 perc, és a nyugati hosszúság 25 fok 14 perc alatt. Az egész levél formában van írva, és így hangzik. Kedves szeretett fiam! Életem utolsó évei fölött a szégyen árnyéka kezd elterpeszkedni, és nem azért fáj miatta a szívem, becsületemre és szavamra mondhatom, mert félek a törvény szigorától, sajnálom elveszíteni megbecsült helyzetemet, vagy mert az ismerőseim szemében mélyre fogok süllyedni. Nem, csak is azért, mert pirulnod kell majd miattam, pedig szeretsz, és remélem, hogy a magatartásommal ezt is kivívhattam, tisztelsz is. Ha lesújt rám a leselkedő végzet, azt akarom, hogy tőlem és ezekből a sorokból tudd meg, mi nyomja a lelkemet. De ha jóra fordulnak a dolgok, adja az Úristen, és ez az írás mégis a kezedbe találna kerülni, mindenre kérlek, ami szent, anyád emlékére, egymás iránt érzett szeretetünkre, dobd a tűzbe, és ne gondolj rá soha többet. Ha ezt a sort is elolvasod, tudom, hogy mi történt. Lelepleződtem, elvonszoltak a házamból, vagy ami még valószínűbb, tudod, hogy gyenge a szívem, a halál örökre megbénította a nyelvem. A titkolózásnak így is, úgy is vége. Elmondom hát neked a pőre igazságot. Üdvösségemre mondom, ez az igazság. A nevem, kedves fiam, nem Trevor volt. Ifjabb éveimben James Armitage voltam, és most már megértheted, miért riadtam meg annyira néhány hete, amikor az évfolyam társad szavaiból azt olvastam ki, hogy valamilyen úton, módon kitudta a titkomat. Armitage voltam akkor is, amikor egy londoni bankban dolgozni kezdtem, és Armitage voltam akkor is, amikor hazám törvényeinek megszegése miatt elítéltek, és büntetésül fegyenctelepre küldtek. Ne ítélj szigorúan fölöttem, kedves fiam! Egy úgynevezett becsületbeli adósságot kellett kifizetnem, és olyan pénzhez nyúltam, amihez nem lett volna jogom. De biztosra vettem, hogy visszatehetem a pénzt, jóval azelőtt, hogy felfedezhetnék a hiányát. De a bal szerencse üldözőbe vett. Nem kaptam meg azt a pénzt, amire számítottam, és egy váratlan ellenőrzés leleplezte, mit tettem. Talán enyhébben is ítélhettek volna az ügyemben, de 30 évvel ezelőtt szigorúbban alkalmazták a törvényeket, mint manapság. 23. születésnapomat már láncra verve töltöttem 37 más elítélt társaságában, az Ausztráliába induló Gloria Scott három árbócos hajó fedél közébe zárva. 1855-öt írtunk, a krími háború évét, és a szokásos fegyenc szállítóhajókat katonai szállításokra használta a kormány a Fekete-tengeren. Kisebb és kevésbé alkalmas hajókon kellett szállítani az elítélteket. A Gloria Scott korábban teát szállított Kínából. Régi volt, súlyos orrú, széles fedélzetű, nem bírta a versenyt a gyors járatú új hajókkal. 500 tonnás volt, 38 fegyencet, 26 főnyi legénységet, 18 katonát, 4 börtönőrt, 3 tisztet, 1 orvost, 1 papot és 1 kapitányt hordozott a hátán. Összesen vagy 100-an voltunk rajta, amikor kibontottuk a vitorláinkat Falmouthban. A cellák közötti válaszfal nem vastag tölgyfából volt, mint a rendes fegyent szállító hajókon, hanem vékony és gyenge deszkából. A tat felé eső szomszédomat már akkor nagyon megnéztem magamnak, amikor a hajóra vittek minket. Fiatal volt, a képe csupasz, az orra hosszú és vékony, az álla pedig, mint a diótörő. Nagyon fennhordta az orrát, páváskodva járt, és ami a legkülönösebb ismertetőjele volt, szörnyű nagyra nőtt. A mi fejünk legfeljebb a válláig ért volna, és biztos vagyok benne, hogy volt vagy 2 méter magas. Szokatlan látvány volt a sok szomorú és megtört arc közt egy ilyen elszánt, határozott ábrázat. Mint a tűz a hóvihar kellős közepén. Örültem neki, amikor megtudtam, hogy ő a szomszédom, és még jobban örültem, amikor az éjszaka síri csöndjében egyszerre csak suttogni kezdett valaki, és észrevettem, hogy sikerült átfúrnia a kettőnket elválasztó deszkafalat. – Hé, barátom! – mondta. – Mi a neve, és hogy kerül ide? Megmondtam neki, és azt is megkérdeztem, hogy őt hogy hívják. – Jack Prendergast vagyok – mondta. Istenemre áldani fogja még ezt a nevet. Hallottam az ügyéről, nem sokkal a letartóztatásom előtt róla beszélt az egész ország. Jó családból származó, kitűnő képességű ember volt, de aljas ösztönei elhatalmasodtak rajta, és hihetetlen ravassággal óriási összegeket sikerült kicsalnia a leggazdagabb londoni kereskedők zsebéből. Látom, emlékszik az ügyemre, mondta büszkén. Nagyon jól emlékszem. Nem volt benne valami szokatlanul furcsa? Mi volt az? Majdnem 4 milliót szedtem össze, nem igaz? Azt mondták. És semmi sem került elő belőle. Semmi sem. Mit gondol, mégis hova lehetett? Kérdezte. Fogalmam sincs róla, mondtam. Itt van a hüvelykujjam és a mutató ujjam közt, mondta. Istenemre több pénzem van, mint ahány szál haja magának, és akinek pénze van, barátocskám, és tudja, hogy mit kell tennie vele, és arra költi, amire kell, az mindent megtehet. Ne gondolja, hogy egy olyan ember, aki mindent megtehet, azzal fogja tölteni a drága idejét, hogy egy patkány rágta, szuette, penészes teaszállító koporsó büdös gyomrában üldögél, míg csak el nem kopik a nadrágja. Nem! Az az ember tudja, hogy mit tegyen, és gondja lesz a barátaira is. Számíthat rám! Csatlakozzon ehhez az emberhez, és mérget vehet rá, ki fog szabadulni! Ilyen volt a beszéd modora. Eleinte azt hittem, csak a szája jár, de néhány nap múlva töviről hegyire kifaggatott. Aztán ünnepélyesen megesketett, és elárulta, hogy megvan a tervük, hogyan kerítsék hatalmukba a hajót. Vagy 12-en főzték ki, még mielőtt a hajóra hozták őket. Prendergast volt a vezérük, és Prendergast pénze volt az egész vállalkozás mozgató ereje. Volt egy bűntársam, mondta. Derékember, összetartozunk, mint a puska csöve meg a tusa. Nála van a pénz, és hol van ő most, mit gondol? Itt a hajón. Ő a hajó lelkész. Ő senki más. Felsétált a hajóra a fekete kabátjában, a remek irataival, és annyi pénz van a ládájában, hogy megvehetné az egész hajót a fenekétől az árboc csúcsáig. A legénység testestül, lelkestül neki szolgál. Egy csekjébe került, hogy megvásárolja valamennyiüket, és meg is tette, még mielőtt ide szerződtek. 2 börtönőrt is lepénzelt, és Merkert is, a másodtisztet. Megvehette volna a kapitányt is, ha szükség lett volna rá. És mit fogunk tenni? Kérdeztem. Mit fogunk tenni? Mondta. Vörösre festjük ezeknek a katonáknak a kabátját. Vörösebbre, mint a kelme festő. De hiszen fegyverük van, mondtam. Nekünk is lesz, barátom. Egy pár pisztoly mindegyikünknek.